这趟。
8 óra. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Unió fejlettségi átlagát, ha sikerül hazahozni az uniós forrásokat és visszaszerezni az ellopott állami vagyont. Magyar Péter miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában elmondta, a korrupciós csapok elzárásával és a gazdaság beindításával az ország a tagállami átlagnál legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre lesz képes. A kormányfő kiemelte, hogy a tervek szerint 2030 körül Magyarország csatlakozhat az eurózónához is. A családi kedvezményekkel kapcsolatban hangsúlyozta, minden olyan intézkedést megtartanak, ami jó a magyar családoknak, legyen szó akár a 40 év feletti kétgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó mentességéről. Magyar Péter hozzátette, a legfontosabb cél most egy valós alapokon nyugvó, hosszú távon is fenntartható költségvetés kialakítása. Minden sejtésnél rosszabb az ország gazdasági helyzete, ezt is Magyar Péter miniszterelnök mondta a szombatesti interjúban. Úgy fogalmazott, nap mint nap csontvázak esnek ki a szekrényből a minisztériumokban. Emlékeztetett, hogy több mint 40 nap telt el az április 12-i választás óta, a kabinet pedig már megkezdte a munkát, és hamarosan az összes államtitkárt kihirdetik. Magyar Péter hangsúlyozta, most nem boszorkányüldözésre, hanem kormányzásra van szükség. Hozzátette ugyanakkor, hogy a választóknak joguk van tisztán látni a valóságot és a költségvetés aktuális helyzetét. A politikus szerint a magyar embereknek pontosan tudniuk kell, hogy az előző kormányzat milyen gazdasági állapotban adta át az országot az új vezetésnek. A Szentkirályi Csikila ura nyerte meg Jimmy nevű lovával a szombati sárközvágtát, amelyet a Tolna vármegyei Őcsény repülőterén rendeztek meg. Az esemény az idei nemzeti vágta első előfutama volt. A felnőtt mezőnyben 9 induló közül a 60-i Vaka István végzett a második, míg a csetényi Vörös József a harmadik helyen. A 14-17 évesek kis huszár vágtáját a kalocsai Vancsura Korinna nyerte. Az idén 10 hazai és 4 határon túli helyszínen zajló elővágtákról az októberi szilvásváradi döntőbe lehet bejutni. Az Őcsényi rendezvényen a futamok mellett csikós és fogadhajtó bemutatók, valamint Hungarikum játéktér és kirakodóvásár is várta a látogatókat. Május 28-án délután 3 órától az Addict című előadást és az azt követő interaktív beszélgetést tűzi műsorára a Magyar Színház. Anger Zsolt rendezése a függőségek kérdését járja körül, személyes élményeken alapuló történeteken keresztül. A bemutató után az alkotók és a szereplők mellett elismert szakértők köztük Bajzát Sándor addiktológiai konzultáns és Szemejác János pszichiáter is színpadra lépnek. A fiataloknak ajánlott produkció a magány, a megfelelési kényszer és a traumák témáját boncolgatja fájdalmas őszinteséggel és humorral. A darab legfőbb üzenete, hogy a függőség nem a társadalom peremén, hanem a mindennapjainkban létezik. A főbb szerepekben többek között Szemenyei János, Hauman Máté, Trokán Anna és Eperjes Károly látható. Foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást a rendőrség a MOL tiszaújvárosi üzemében történt robbanás ügyében. A Borsodabói-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság közleménye szerint az eljárás a helyszíni szemle után kezdődött meg. A MOL petrolkémia telephelyén pénteken reggel történt üzemi balesetben egy ember életét vesztette, 9 pedig megsérültek. A tűzoltók még aznap délelőtt sikeresen eloltották a lángokat. Hernádi Zsolt, a vállalat elnök vezérigazgatója és Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a helyszínen tájékozódtak a helyzetről. A hatóságok és a cégvezetők megerősítették, hogy a tragikus balesetnek nincs hatása az ország üzemanyag ellátására. a vizsgálatok pedig szakértők bevonásával folyamatosan zajlanak a pontos okok feltárása érdekében.
Az időjárásról.
Kevés lesz a fátyol és gomoly felhő a fejünk felett, csapadék nem valószínű. Az északkeleti északi szél több helyen megélénkül. A csúcshőmérséklet 25 és 31 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 12 és 17 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Mai ige. Bibliai üzenet minden nap mindenkinek.
Egyedül Jézus elégítheti meg a lelkedet. Víztárolókat válnak, amelyek nem tartják a vizet. Jeremiás próféta könyve 2. fejezet 13-as vers. Természetünknél fogva vágyunk dolgokra. Olyan magától értetődő számunkra, hogy folyton vágyakozunk valamire, akár a levegővétel. A gond csak az, hogy amikor megkapjuk, ami után sóvárogtunk, elmarad a hőnvágyott elégedettségérzet. Így aztán egyre több mindent próbálunk megszerezni. Az online üzletek igényeket igyekeznek teremteni, amit egykor a vágyak kategóriájába soroltunk, egyszerre szükségletté válik. Egy teológus szerint ebben rejlik a probléma. Abból, amire nincs szükségünk, sosem lehet elég. Bármennyink van is, elégedetlen emberek maradunk. Az elégedetlen emberek lelke képtelen tartósan megelégedni. Láttam egyszer egy hirdetést a következő felirattal. Tegnap még nem tudtam a létezéséről, ma már nem tudok élni nélküle. Ez a több mítosza. Az a hiedelem, hogy a több egy nap majd elég lesz. Ha elhisszük, az új dolgok hajszolásával telik az életünk, ami lehet egy autó, egy előléptetés, esetleg egy szép nő vagy jóképű férfi szerelme. Életkortól függően lehet egy iPad, egy Lamborghini, esetleg egy Barbie baba. Folyton azt reméljük, hogy a következő dolog lesz az a valami, amely igazán megelégíti majd a lelkünket. Néhány percig, esetleg napig valóban elégedettség tölti el a lelkünket, ám azután elmúlik. Mindig elmúlik. Fontos, hogy megértsd, egyedül Jézus elégítheti meg a lelkedet. Minden más csalódást okoz. Isten ezt mondta, kétszeres rosszat cselekedett népem, engem, a friss víznek forrását elhagytak, és víztárolókat válnak, repett falu víztárolókat, amelyek nem tartják a vizet. Ha belefáradtál abba, hogy üres életet élj, gyere Jézushoz, benne nem fogsz csalódni.
Ön a Mai Ige ingyenes kiadványának napi elmélkedését hallotta, mely megrendelhető a maiige.hu oldalon, vagy a következő magyarországi címen. Mai ige 6201 Kiskörös, Postafiók 33.
Mai ige. Bibliai üzenetet hallottak.
Voltam már hátul a sorban. Volt úgy, hogy térdre borultam, az összetört szívemet húztam a porban. Nekem azt mondták, van, hogy az élet kihúzza néha lólam a széket. Ha esni kell, hadd essek, legalább megélem, amit ők sohasem merte.
Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok. Én a szakadék széléről álmodtam nagyot.
Erősebbé tett, mint régen, már tudom. Nem ortatom a világ súlyát a vállamon. Én semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem bír, azt ott értem még.
ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem.
Mondtak már mindent rólam, gyerekként csak álmodoztam, a sarokba löktek, hittem a jóban, hogy megosztom azt, amit magammal hoztam. Ma ugyanúgy tombol az akarat bennem, levegőt azóta se vettem, az iránytűm a szívemben, a félelmem elkergetem. Mindegy, ki mit mondott, velem együtt jártak a gondok, én a szakadék széléről elmondtam nagyot.
Minden egyes tévedésem erősebb étett, mint régen, már tudom, nem oldhatom a világ súlyát a vállamon, és semmit nem kaptam meg ingyen, senki nem virasztott értem, mégis ember lett belőlem, mégis ember lett belőlem. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek, előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem a perceket. Én egyedül másztam a hegyeket, ahol a lejtő folyton meredek, előttem csak egy cél lebegett, hogy mindig megéljem. Minden egyes tévedésem erősebb étett, mint régen, már tudom, nem mondhatom a világ súlyát a vállamon, és semmit
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink! Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórvány magyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgetünk a következő percekben. Boráros Imre, Kossuth Díjas színművészt, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagját köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki irodalmi esttel érkezett Miskolcra. Az egyórás összeállítással szeretnék közelebb hozni a miskolciakhoz a felvidéki magyar irodalom világát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk.
Én is szeretettel köszöntöm a rádióhallgatókat, és öröm számomra, hogy hosszú idő után itt lehetek Miskolcon.
Az est első részében Mács József felvidéki magyar íróra emlékezik, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Milyen kapcsolat fűzte a felvidék krónikásához?
Én már az 50-es években, Hát megmondom őszintén, drága jó anyámnak köszönhetően nagyon sokat olvastam. Színházjáró voltam, a mozijáró voltam. És akkor jött divatba a Felvidéken az író-olvasó találkozó. És mondjuk, ha más nem, a 7-7-es magazinban Jóska bátyánk rendszeresen közölt. És hát volt szerencsém nekem is találkozni vele személyesen. Hát az a barátság akkor csak az én oldalamról egyoldalú volt. De majd később, mikor egy ötlet kapcsán egy társulatot hoztunk létre, és én sok könyvét olvastam, ami megfogott valójában a Szélfúvásban. Ugye mondhatnám azt, hogy amit az én szüleim, de sok mindenki beleértve a kitelepítéstől kezdve, hogy nálunk a Felvidéken is volt ide csatolás, oda csatolás, elcsatolták, visszacsatolták. Ugye viccben is ott van, hogy a hármas határ, az ukrán, a magyar és a lovák határból, hol ide csatolták, hol oda is. Kérdezik az idős bácsit, hogy maga egy világlátott ember, hol itt van, ott van. Kisebb mozdultam a falunkból, mondja ő. És ez erről szól valójában, és az, aki a helyét keresi a nagyvilágban, egy Erdélyből jött, egy Gergő nevezetű fiatalember, akkor a háború után gondolom azért jött el, mert ahogy később sok mindenki, művészek, előadók eljöttek, mert nem találták a helyüket, nem találták azt a pontot, hogy valamit tegyenek az emberiségét, a művészetért, ugyanúgy valahol el akar telepedni. És ezek ebben a kis felvidéki faluban, ez úgy néz ki, mintha valami idegent egy valaki által megbízott valami egyént látnak benne, és erről szól a könyv, ami nagyon érdekes. És ennek a könyvnek úgy hiszem 7 vagy 8 szereplője van, akik elmondják, hogy milyen találkozása, hogy történt, mit mondott, milyenek voltak a párbeszédek, de a legérdekesebb a közjegyző, aki például ugye a falunak a vezetője is, az ő. És ezért választottam a bűsorba, az előadásba a közjegyzői részt. Hát igen, akkor rendszeresen volt szerencsém találkozni a mesterrel, Jóska bátyánkkal, és hát egy csodálatos embert ismertem meg bennem, aki sok mindent ugyanúgy a saját bőrén élt meg. És az, hogy az ő vállalása, az, ahogy látta a mi felvidéki világunkat, ami sokban hasonlított akár Kárpátaljához, vagy Romániához, hogy igenis az ember, én sok mindent merítettem belőle, amivel nem is voltam tisztában, hogy mindegy, szokták mondani, hogy kitisztult az elmém, mert ha más nem a kitelepítés, hát nem tudom, hogy volt-e idősebb között egy olyan nemzedékben olyan valaki, akinek ne lett volna valami valakie a nagyszülőktől, a nem tudom kicsodáig a kitelepítésben. Ugye ugyanúgy Magyarországra, majd sok mindenkit vittek Csehországba, akkori mondják a nyugatnémet, tehát a Szudéta vidékre, mert onnan meg a németeket ebrudálták ki. És ez a találkozás valami csodálatos embert ismertem meg benne Jóska bátyámban, aki valóban örült a találkozásunknak, mert úgy gondoltam, hogy én rajongtam érte, mert olvastam, az számomra valami felemelő volt, valami lélek emelő. És szóval a valójában mondhatnám az, hogy nagybetűvel ember volt.
Hogyan látja, miben rejlik Mács József munkásságának jelentősége? Miben alkotott ő olyan maradandót, amelyet meg kell őriznünk az utókor számára?
Hát úgy gondolom, hogy pont az, hogy valaki felvállalta azt, a múltat és a jelent. Mert múltunk ugye volt a kitelepítéstől kezdve, a jelen az 50-es, 60-as években az pedig ugyanolyan volt, annyira nem volt valami simogató, emberbarátságos. És hát ő pedig, amit én nagyra becsültem, és utána az én összeállításomban is mindig azt a pontot tekintettem elsőként, hogy igenis nyíltan és őszintén beszélt azokról a dolgokról, amelyek bántják az embereket, amelyekre ugye, hogy nem is tudom, hogy recept volt-e rá, vagy de valami, de az, hogy az ember olvashatta, mert ritkán mondhattuk azt, hogy hallottam valamit. Ugye az előadások közben bárki volt, hogy azokat az időket éltük, amikor körülnéztek, hogy ki ül a nézőtéren, és olyankor az ember vagy az előadó, akár író, költő, vagy nyíltan vállalta és elmondta azt, amire végül is eljött az ottani közönség, mert arra voltak kíváncsiak, vagy nem vállalta. Jóska bátyánk az volt, aki igen, karakán, gerinces ember volt, és ezért nagyra becsülöm.
Mácsi József mindig közösségben, a magyar közösség jövőjében gondolkodott, soha nem volt megalkuvó, mint ahogy Imre is elmondta, az igazság keresésében, és ezt tükrözik az írásai, regényei. Az irodalmi esten mely alkotásaiból hallhat a közönség részleteket?
Hát a Szélfóvásban a jegyzőnek a része, az most egyet felolvas a színház részben, de amit én itt fontosnak tartok, a hozzáírt vers, a felvidéki Mihály Molnár László írása, amely csodálatos, és magában kifejezi majdnem tömören azt, amiről Gyurcska bátyánk élete munkássága szólt. Fohász a Szélfúvásban, Mácsi József emlékére. Suttog a szél, jajgat a szél, felvidéken, palócföldön, rimaparton, Sajó mentén, balogvölgyön, sutt tog, jajgat, sír, mesél. Itthon vagy már, visszajöttél. Megpihenni hazatértél, mögötted sok ezer örvény. Vár az örök csillagösvény, ez a törvény. Jajgat a szél, suttog a szél, sólymog szárnyan fenn az égen, lenn a mélyben, a gyökérben, sudár fákban az ág végen. Itt a völgyben, sírgödörben, kínból fogant örömökben, ezért éltél, hogy a télben, sötétségben és örökös szélfúvásban, történelem viharában igaz szóval megigízd, s nem hallgattál, ha mindezért nem is kaptad meg a részt. Jajgat a szél, suttog a szél, az élőknek álmai közt, őseidnek sírja fölött, a meggyötört Gömörország népe örök vágyaiból fogalmazott sorok útján, most már végleg hazaérsz. Itt születtél, itt a tájban, az apáknak igazában, szép anyai ölelésben, karjaszava melegében nevelkedtél, s mint egy herceg elindultál, világ ellen népedért, viaskodva káprázattal, országrontó sárkányokkal, koncra váró kesejükkel, s ide tért meg minden út, hogy elmondhasd mindeneknek, élőket és eljövőket féltő hittel. Magyarul, mennyi szitok, mennyi átok, harangvesztő szolgaságok közt dacoltál, s hű maradtál. Hű a szóhoz, hű e néphez, amit adott a sors és végzet, magyarsághoz, emberséghez. Betelt így ma vitézséged, a próbákat kiáltad, örök igazbíró előtt, már megállhatsz igazaddal, s ha eljön a végítélet, megbékélhetsz diadallal. Siralmaknak helye nincsen, osztozunk a közös kincsen, s nincs mi nálunk a gazdagabb, mert az írás, mint a forrás, a mélységből felfakad, és a műved, mit ránk hagytál, amíg szól a magyar ének, dicséretet ezeng a lélek, általunk is megmarad. Amen.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatjuk a beszélgetést Boráros Imre felvidéki színművésszel. Tartsanak velünk a továbbiakban is.
Holnap már szerethetsz, ha tegnap még nem ment jól félsz. Hogy újból ott ácsorgunk egymástól pár ajtó választ szét. Nem kell, hogy megszólalj, elég, ha közelebb lépsz. És egymásba temetjük szívünket, fogadj be úgy, mint rég. Össze minket nézd,
tört könnyes kis szerelem, így most szép. Megtörnénk a csendet végre, de nem jön ki szó. Nem is kell semmi, csak ölej, ezt mondd elég. Nincs semmi baj, minden harc véget ért. Holnap a föld új könnyet hajt, de ma békét hirdet az ég.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel.
Az est második részében a felvidéki és egyetemes magyar írók, költők írásaiból válogat, kiknek az alkotásai kerültek az összeállításba,
igen,
illetve milyen szempontok alapján választotta a szerzők közül?
Ugyanaz, hogy valamikor a 90-es évek elején az első akkor még ilyen, hogy csehszlovákiai magyar költők műveiből, majd aztán lett szlovákiai, majd lett felvidéki, és végül is ugyanazt választottam, ugyanaz volt a vállalásunk, a hovatartozásunk, a magyarság tudat. Én a mai napig gyermekkoromtól viselem és viszem magammal, ami fontos számomra, a hit, vallás, Isten. És ezekből válogattam én sok minden. Nem tudom, hogy prózában vagy versben válaszaké, de az egyik legkitűnőbb Gyurcsó Istvánnak a népvándorlás kora, amely az 50-es évek végén, 60-as évek elején íródott. Nagyjából arról szól, ami most elindult a nagyvilágban, a népvándorlás, hogy a magyar lakta vidékről, a Duna mentéről egy fiatal házaspár kereseti lehetőség, család, fölköltöznek Csehországban, mert ott igenis mindig jobb volt a helyzet 50-es, 60-as, 70-es években is, és megfogadják, hogy addig nem jönnek haza szülőkhöz, amíg meg nem alapozzák a jövőjüket. Tehát végül is lesz lakás, autó, két gyermek, hazajönnek, vagy 5 év után a karácsonyi ünnepek előtt, és a szülők fogadják, ugye a falun, az udvarban kint eléjük mennek. Ilyenkor ugye a hosszú idő után a sírás, könnyek, minden, és rájönnek a nagyszülők, hogy nem tudnak beszélni az unokákkal. Az unokák azt a nyelvet beszélik, ahol élnek, ahol iskolába járnak. A szülőknek pedig nem volt fontos az, hogy megtanítsák a gyermekeket arra, ahonnan jöttek, hogy azt vigyék magammal, erről szól. Gyurcsó István, népvándorlás kora. Az unokák megszületnek, az unokák sírnak, az unokák járni tanulnak, az unokák beszélni tanulnak, az unokák, amikor jeles ünnepeken körben állnak a nagyszülők udvarán, nem értik egymást. Az unokák a nagyszülőket sem értik. Gyöngyöm, virágom. Az unokák nem értik, mi az a gyöngyöm, s mi az a virágom. Az unokák idegen tárgyon jöttek a nagyszülők udvarába, ahol apjuk vagy anyjuk tanulta az anyanyelv varázsigéit. Az unokák karikában állnak a nagyszülők udvarán. A nagyszülők sírnak, a nagyszülők mosolyognak, a nagyszülők madártejet főznek, s a nagyszülők beszélni tanulnak az unokák nyelvén. A nagyszülők szíve kerek alma, beleharaphatnak az unokák. A nagyszülők szíve tiszta szoba, ahol leülhetnek az unokák. De egyszer elfogynak a nagyszülők. Elfogy a kerek alma. Kihűlnek a tiszta szobák. Az unokák nem tanulják meg a varázs igéket, és elfelejtik a világot. Én még egyet választanék, méghozzá a Nobel-díjas Szent Györgyi Albert imája, ami most, ez se ma, vagy tegnap íródott, de mégis úgy hiszem, hogy eléggé aktuális. Uram, ments meg gyermekeinket, ments meg értelmüket, hogy romlottságunk ne rontsa meg őket. Ments meg életüket, hogy a fegyverek, melyeket mások ellen kovácsolunk, ne őket pusztíthassák, hogy jobbak lehessenek szüleiknél, hogy építessék önnön világukat, a szépség, tisztesség, összhang, jó akarat és méltányosság világát, melyet a béke és a szeretet kormányoz mindörökké.
És e két szerzőn kívül azért még bőven vannak írók.
Igen, illetve... szépen Gágyor József tanárember volt, aki sok megírt szebbnél és jobbnál jobb versét nekem küldte el. Majd műsoromban Reményik Sándor templom és iskola címmel Magyar Aliz történelmi lecke Európának. És Gyüre Lajos, hazajöttem, Márai Sándor, olyan világ jön. Ez ugyanúgy, úgy hiszem, hogy a második háború vége fele írhatta valamit, és azt mondom, hogy egyre, napról napra aktuálisabb. Márai Sándor, olyan világ jön. Olyan világ jön, amikor mindenki gyanús, aki szép, és aki tehetséges, és akinek jelleme van. A szépség inzultus lesz, a tehetség provokáció, és a jellem merénylet. Mert most ők jönnek, a rútak, a tehetségtelenek, a jellemtelenek, és leöntik vitriollal a szépet, bemázolják szurokkal és rágalommal a tehetséget, szíven tefik azt, akinek jelleme van.
Az összeállítás a Hit és Illúzió címet kapta.
Igen.
Csáky Pál drámája alapján.
Igen.
Van ennek valamilyen üzenete?
Igen, igen, hát ez a megmaradásunkért végül is, mert itt van egy rész Hit és Illúzióból, ima a felvidéki magyarokért. Úgy hiszem, hogy ez is eléggé magában foglalja azt, amit én ezt elmondanám, amik én mottóként választottam az én bősorom elé. Élet Isten nélkül ilyen címmel. A mai ember elutasítja az igaz Istent. Hamis isteneket, bálványokat állít helyébe. De mindenképpen imádni akar valakit vagy valamit. Imádja mindenható észt, amely csodálatos technikai fejlődést és kényelmet biztosít neki. Imádja a mindenható pénzt, amelyel mindent megszerezhet magának. Imádja az ezerarcú kéit, amiért minden áldozatra kész. Imádja önmagát, az embert. De jaj az embernek, ha ember lesz az istene. Míg az igazisten végtelenül irgalmas, addig az emberisten könyörtelen, irgalmatlan, kegyetlen, engesztelhetetlen és félelmetes.
Számos más irodalmi esttel szerepelt már a magyar közönség előtt, és nem csak Felvidéken, hanem Budapesten, Egerben, Komáromban és más helyen is. Igen. Milyen gondolatokat szeretnek közvetíteni ezekkel az előadásokkal?
Én úgy hiszem, hogy sok olyan helyen fordultam meg Magyarországon is, ahol kevésbé ismerték a mi olyan valami nagy gondunkat, amit egy életen keresztül hurcolunk magunkkal, a kitelepítést. De ellenben volt szerencsém ez a 90-es évek elejétől az óceánon járni, és ez a 2000-es, 2006-ig úgy hiszem valami 16-szor történt meg, hogy volt szerencsém Amerikát körbepásztázni, Kanadát, majd később volt szerencsém Ausztráliába is eljutni. És rájöttem, ami engem írtó energiával és erővel töltött fel, hogy azok a kinélő hazánk fiai, a magyarok, azok lehetnek felvidékiek, anyaországiak, nem tudom honnan, akik úgy gondolják, hogy számukra fontos az anyanyelv, a nemzet, azok megtartják a nyelvüket valóban. De akik világpolgárok akarnak lenni, és idő előtt lemondanak arról, amit otthonról hoztak, amit a szülői házból hoztak magukkal. És nekem nagyon-nagyon jó időszak volt ez, hogy körbejártam, és megismertem azokat a gondokat. És végül is a tapasztalat ebből az, hogy bárhol a nagyvilágban, ha egy magyar új világot akar teremteni, vállalni valamilyen más országban, a világ másik végén, és az emberek többsége, tehát a mi testvéreinkre gondolok, hogy először is munkás keze van, tehát képes alkotni, teremteni egy új világot magának. És azon kívül, és a legtöbbször úgy vettem észre, hogy azért nem feledkeznek meg az otthonról sem, de aki tehette, utána mi is tudjuk, hogy időközönként haza-haza járogatnak, sőt, sokan vannak, akik fél évet most már idősebb korukban itt töltenek, és másik fél évet pedig visszamennek a... Nem is tudom, hogy hazúról haza vagy hogy mondaná az ember, mert mind a kettőt úgy érzik, hogy tehát az otthonuk végül is a hazájuk. Fontos volt számomra, és egyre inkább azt láttam, hogy még van egy-két idős kollégám, akik ugyanezt csinálták valamikor, lehet, hogy most már kevésbé. Én hálát adhatok a jó Istennek, amit otthonról hoztam, hogy adott annyi erőt, energiát, alkotókedvet, hogy képes vagyok még kiállni. És a fiatal generációból ez csak úgy zárójelben mondanám el, vagy nem tartják annyira fontosnak. Nekem ez volt az életem nagyjából, hogy igenis, hogy azt, amit jó 20-30 évvel ezelőtt nem volt sok helyütt ilyen író-olvasó vagy színész találkozón elmondani hangosan, azt nekem volt bátorságom, és elmondtam. És ez valami olyan lelki megnyugvást adott számomra, hogy hát végül is erre tudtam építkezni. És a mai napig úgy gondolom, hogy igenis, hogy aztán mit hoz a jövő, az nem tudom, de úgy érzem, hogy az én koromban nekem még van mondani valóm az emberek számára, vagy a világ számára, hogy így mondanám, mert igenis, hogy látom nap mint nap, hogy mi minden történik, jobb, kevésbé jó dolog. És valahol nekünk ott kell lenni az első vonalban, ápolni a nemzetet, a nyelvünket, az anyanyelvet. És ennél gondolom, hogy nincsen fontosabb.
Hogyan fogadja a közönség ezeket az irodalmi előadásokat, illetve van-e különbség a közönség reakciójában attól függően, vagy aszerint, hogy a világ mely pontján szerepel? Igen. Gondolok itt a szórvány magyarságra, a kisebbségben élő magyarokra, vagy éppen az anyaországbeli magyarokra.
Én úgy érzem, hogy hogy nagyon, nagyon jól fogadja. Hát például nálunk a Felvidéken, ugye, ha más nem, akkor mondhatnám azt, hogy Reményik Sándor templom is iskola. Volt időszak, és a mai napig létezik, hogy sok kisebb faluban megszüntetik az óvodát és az alapiskolát, mert mondják, hogy kevés a diák, ugye? És akkor, aki magyar iskolába vagy óvodába akarja adni a gyermekét, annak vagy két-három falut, ugye, be kell vagy a busszal, ha a család képes autóval vinni, hozni a gyereket, és ez magában gond és probléma. Én úgy gondolom, hogy igenis, hogy nagyon jó a visszhang ebben, és mondanák még egyet hozzá, hogy ez tavaly volt a Platonnak a Szókratesz védőbeszéde, képes voltam. Sok ismert színész kollégám lebeszélt róla, de ennek ellenére megcsináltam. Szóval két hete voltunk Kisvárdán, és a fesztivál helyét, tehát a nagy kultúr otthon, a nagy színpadán szólóban egyedül, meg van egy zongoristám, voltam, és diák közönségnek, hát megvallom őszintén kissé, azért összeugrott a gyomrom, hogy mit fognak a gyerekek ebből egyáltalán megérteni, mert egy nem könnyű, ugye, magas, filozofikus. De a visszhang pedig az volt, és láttam, mert ugye az én test közelben voltak nagyjából a gyerekeket, vagy két vagy három osztály volt, hogy nagyon sokat megértettek belőle, és ugyanígy örgén felnőtt közönséggel is. Hogy végül is el tudom vinni azt az üzenetet valójában, ugye, hogy az én hazám, mert sok-sok kollégám, színész kollégám kvázi elhagyta az országot, mert, és ebben biztos nekik volt igazuk, hogy valahogy nagyobb karriert, jövőt tudtak maguknak biztosítani. És mondom, két vagy három kollégával mi voltunk, akik maradtunk ott, ahol voltunk, ahol elkezdtük a pályát valójában, és ahol tesszük nap, mint nap a dolgunkat, és úgy érzem, hogy igen, hogy valakinek kell és szükség van arra, hogy otthon, a hazaiak közül, és a hazai közönségnek is, igenis el kell vinni a tüzet, a fáklyát, amiért érdemes élni, és nem lemondani azokról a dolgokról, amelyekhez úgy érzem, hogy nekünk jogunk van. Otthon lenni az országban, és egyenlő porgálai lennek annak az országnak, amelyekért teszünk is valamit, és nem is keveset.
Kedves hallgatóink, néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Boráros Imrével. Számítunk a figyelmükre a továbbiakban is.
Mondom, hogy napsüti őket is szórják a fény. készül a csillagos ég felé és messze száll.
Kontinentális reggeli. Az Európa Rádió információs magazinja. Hírek, aktualitások, érdekességek. Vallás, közélet, kultúra. Kontinentális reggeli. Minden nap 7-től 9-ig az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, Boráros Imre Kossuth-díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt. Folytatjuk a beszélgetést a felvidéki színművésszel.
Nem csak irodalmi esteken vesz részt, hanem aktív ma is, a 8. X-en túl is, a saját színházában játszik. Igen. 2013 óta. Jelenleg milyen darabokban látható?
Hát körülbelül olyan darabokat választottam, vagy ha nem, akkor egy kollégámmal, akivel kvázi a dramaturgiai munkát végeztünk, mint például Székely Jánosnak a Dózsaját kétszer újítottam föl 30 év után, majd Mindszenty Bíborosról szóló, majd Gróf Eszterházy János, ugye a mi felvidéki mártírunkról szóló előadások voltak ezek. És ezek valójában úgy hiszem, hogy megérintették az emberek, a hallgatók szívét, mert azért mindannyian tudjuk, hogy mi volt az előélete, és mi volt, amit tett, amiért feláldozta, ugye, az életét jóformán, a hitét. És ezek nagyon jó visszhangot váltottak ki. És úgy hiszem, hogy továbbra is valahogy az az én feladatom, hogy amit lehet, hogy nem lenne érdemes vagy szabad bővebben kifejteni, elmondani, hogy igen, nekem pedig az a dolgom, hogy pedig azt közölni az én drága közönségemmel, akár lehet otthon a felvidéki közönség, akár az anyaországban, vagy bárhol. Ezzel az összeállítással is, hogy hiszem, hogy sok pozitívumot tudnék mondani, mert a visszajelzés az jó. Hogy a jövőben, ahogy mondtam, hogy nekem még lenne mondani valóm, hogy mit tartogat a jövő számomra, azt nem tudom. Jelenleg úgy vagyok, hogy ezzel az irodalmi válogatással járok otthon is, meg az ősszel is van a felkérése, meg támogatást is kapok egy keveset, majd a Szokratész védőbeszédjével. A Budapesti Új Színházban van szerencsém egy Vas Albert előadásban szerepelni, az még most még őszig megy, és Pataki András rendező barátom pedig egy színész kolléga helyett átvettem a Caligula helytartója előadásban egy kis szerepet, és ezzel járjuk most az országot. Úgyhogy van mondani valóm. A feleségemnek mondtam nemrég, hogy a gyermekkori álmom az volt, hogy utazhassak, és erre a feleségem mondta, hát most valóban most utazhatsz, úgyhogy kipótolom, amit valamikor előszítettem. De hát Isten engem úgy segéljen.
És nem mehetünk el amellett sem, hogy Miskolcon is játszott, a Miskolci Nemzeti Színházban. Igen. Tarpataki Bárót alakított. Igen. A Czerkovics Béla Szilágyi. Igen. László Csókos asszony című operettjében. Milyen emlékek fűzik ehhez a szerephez, illetve a városhoz?
Nekem nagyon-nagyon pozitív és szép emlékei vannak itt Miskolcról. Ez a Tarpataki Báró szerepe, ez négyszer rám talált. A Budapesti Vígszínházi bemutatót Iglódi Pista rendező színész barátom rendezte, és utána, vagy nem egész fél évnyire rá, megrendezte Komáromban is. És ugye Tarpataki Báró szerepét Darvas Iván játszotta a Vígszínházban, és rám osztotta ezt. Hát a zenés darab, nagyon kedves, ismert dalokkal a közönség rajong érte. Majd utána Iglódi Pista barátom a Székesfehérvári Színházban megrendezte a következő év ilyen nyári produkcióként, és ahol ugyanengem hívott meg, ami hát fantasztikus, a budapesti színész kollégákkal volt szerencsém közelről is dolgozni, megismerni. Majd egy fél év után egy ilyen, majdnem a karácsony ünnepekről, vagy két hét, vagy három héttel Miskolcról jön egy telefon esti órákban, mondja a feleségem, a színház engem keres. Hát mondom, ez nem igaz. És akkor a gazdasági igazgató nem emlékszem, milyen László volt, nagyon rendes ember és nagyon kedves ember volt, hogy a Tarpataki Báró szerepét játszó színészt bevitték műteni a kórházba, és másfél év múlva lesz a bemutató, és hát addig úgy néz ki, hogy egy valakit kellett találniuk, aki már játszotta ezt, és hát valahol az interneten engem találtak meg. Úgyhogy másnap hocsiba ültem, és jöttem Miskolcra. Úgyhogy szép emlékeim vannak. Nagyon kedvesek voltak a kollégák, befogadtak. Egy előadó színész számára az, hogy a vendég szerepel valahol, valamelyik színházban, az lehet az ország bármelyik részén, az első pillanattól, vagy az első napokban kiderül, hogy mennyire kell, tehát, hogy befogadják-e, vagy nem fogadják be. És lehet, hogy nekem a természetem is eléggé tűrhető, és úgy éreztem, hogy befogadnak. Aztán utána hosszú-hosszú évek múltán, ez vagy két éve, egy komáromi produkcióval voltunk itt, és hát olyan minden olyan ismerősnek tűnt, mint a tegnap lettem volna itt. És nekem magában a város is nagyon kedves volt. Jól éreztem magam. Hát lehet, hogy ma már csak emlék, de szép emlék.
Van-e még szerepálom?
Szerepálom? Hát nem mondhatnám, hogy szerepálom. Én nagyon 65-től volt időszak, amikor Kassán is szerepeltem a Tália Színházban, Komáromban is szerepeltem. És ahogy mondottam, volt, hogy majdnem minden évben, még a sok színházi szerep mellett még önálló előadásokat is készítettem magamnak. Körülbelül, hogy összeszámoltam, 200 szerep van mögöttem, vagy a tarsolyomban, hogy így mondanám, hogy milyen, amelyekre szívesen emlékszem. Hát először is az ember a tragédiájában a Lucifer szerepe, aztán Márainak a Kalandjában a főszerep, aztán a Márai Kassai Polgárokban, majd vidámabb hangvételű, amire szívesen emlékszem, Bodrogi Gyula rendezte nálunk a Hippolita Lakályt. Én voltam Hippodron, a Hippolit. Úgyhogy csodálatos szerepek, és ezek a helyeket én választottam, mondhatnám, hogy a saját színházamban, ugye a Gróf Széchenyiről, vagy az Eszterházi grófról, hogy ezek sokszor ugye rám megkérdezték, hogy én hogy tudom ezt elhitetni a közönséggel. És én úgy érzem, hogy ha én egy picit a gondolkodásukat veszem, tehát fókusz alá, és abban próbálom megoldani, mert külsőleg nem lehet megoldani, mert lehet, hogy én nem is hasonlítok rá. De a gondolkodása kicsit, hogy ő mit akar mondani a világnak, hogy mi az, amiért harcol, akkor úgy hiszem, hogy félúton valami pozitívumot értem el, és ez egy ugyanúgy jó dolog az előadónak.
Boráros Imrének nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, Boráros Imre, Kossuth Díjas színművész, a Révkomáromi Jókai Színház örökös tagja irodalmi műsorral mutatkozott be a miskolci közönség előtt a Felvidékház vendégeként. Szélfúvásban című összeállításában Mács József felvidéki magyar íróra emlékezett, aki áprilisban töltötte volna be a 95. életévét. Ezt követően Hit és illúzió címmel felvidéki és egyetemes magyar szerzők műveiből válogatott. Az irodalmi műsorban többek között Csáki Pál, Gál Sándor, Gyüre Lajos, Gyurcsó István, Márai Sándor, Reményik Sándor, Babics Mihály, Bullás Mária és Szent Györgyi Albert költeményeiből, írásaiból hallhatott részleteket a közönség. Boráros Imre felvidéki színészként a hazai és anyaországi színpadok mellett önálló estjeivel a nyugati szórványmagyarság körében is hűséggel és hittel közvetíti nemzeti kultúránk és történelmünk értékeit. Vele beszélgettünk az előző percekben.
Európa Rádió. Tiszán innen és Tiszán túl.
Kedves hallgatóink, az elmúlt két órában az Európa Rádió Kontinentális Reggeli című magazinját hallották, továbbra is várjuk javaslataikat, észrevételeiket a vélemény@europaradio.hu e-mail címre. A szerkesztőt Kocák Szilviát hallották. A következő órában Kitekintő című műsorunk jelentkezik, zárásként pedig napi ige és gondolat következik Katona Béla református lelkipásztortól. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!
Európa Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv második fejezetének első két verséből hallgassuk meg. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. A Szentlélek kiáradása változást hoz. Az első változást abban látjuk, ahogy pünkösd áthidalta a templom és az otthon közötti különbségeket. Amikor a Szentlélek betöltötte a tanítványokat, akkor egy háznál voltak összegyűlve, nem pedig a templomban. Nem kötötte őket többé valamilyen szent hely, a templom, mert szenté lett épp az a hely, ahol össze voltak gyűlve. Ez is megkülönbözteti a kereszténységet a többi vallástól. Mert egy hindú arccal a Ganges felé nézve kíván meghalni, mivel azt hiszi, hogy az egy szent folyó. A muzulmán Mekka felé fordulva imádkozik, azt gondolva, hogy az a város szent. Egy zsidó Jeruzsálem ókori köveit csókolva imádkozik a sirató falnál, mert azt a helyet véli szentnek. Mások becsomagolják vallásukat a szombatba vagy a vasárnapba, és azt külön napnak tartják a többinél. Pünkösd arra tanít, hogy szenté válhat az a hely, ahol vagy, ha tested a Szentlélek temploma lett. Ő bármilyen egyszerű bokrot égő csipkebokorrá változtathat. A Szentlélek ajándéka megszenteli a hétköznapokat is. Nincsenek többé szent ceremóniákhoz, szent helyekhez, szent napokhoz, szent személyekhez való kötöttségek, mivel ha benned Isten szent lelke lakik, akkor minden hely szenté válik, ahol megjelensz, minden napon, minden munkádban. A Szentlélek szenté tesz otthon is, épp úgy, mint a templomban. Hétköznap is, épp úgy, mint ünnepnapon. Templommá válhat a családi otthon. Krisztus bölcsője egy jászol volt, az egyházé pedig egy otthon. A mai igemagyarázat a boldván szolgáló Prókai Árpád lelkipásztor nevéhez fűződik.
Az Európa Rádió információs magazinját, a Kontinentális reggelit hallották. Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.